Kiállítás.
Dolgozóinak kedvenc tárgyaiból rendez kiállítást, saját olvasat, kedvenceink a gyűjteményből, címmel a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum, a Művészet Malomban, ahol március 15-én nyílik meg a formabontó tárlat. Az intézmény 77 munkatársa a teremőrtől a művészet történészig, a könyvelőtől a régészig válogatja össze azt a 115 művet a múzeum 10 000-es kollekciójából, amelyhez személyes gondolatokat is fűztek, köztük szerelmi vallomásokat, megindító családi történeteket és vicces fejtegetéseket. A kiállítási anyag összeállítása során a munkatársak a múzeum képzőművészeti történeti és néprajzi raktárában felelhető kincsek között válogattak, amelyből a nagy klasszikusok, mint Czóbel Béla, Bánát Isverák József, Kmeti János, Ilosvai Varga István vagy Kornis Dezső művei mellett olyan meglepő darabokat is kiemeltek, mint egy hímzett szoknya, egy díszes kamarás kulcs, egy rézveretekkel díszített pisztoly, egy tekintélyes hajómodell, egy viasz gyöngyökkel varrott menyasszonyi koszorú, patkolt kacsatojások vagy római kori csákányfejek. Először állítják ki azt a szentendrei lobogót is, amelyet Ferenczi Károly munkájának tulajdonítanak. A különleges tárlaton bepillantást nyerhet a közönség abba, hogyan kapcsolódik az ember a műalkotáshoz, mivel a műtárgyak mellett személyes magyarázatok is olvashatók. Például kiderül, hogy miért jut valakinek az eszébe egy tárgyról a nagymama régi mézes kalács receptje, vagy milyen volt, amikor a restaurátor azon tűnődött, hol legyen egy bronzfejnél a műcédula helye. A rendhagyó gyűjtemény és kiállítás egészen különleges élményt kínál, hiszen a művészet befogadásának hagyományos, gyakran szakmai hierarchiára épülő megközelítését egy sokkal közvetlenebb és közösségibb nézőpontra cseréli. Az antielitista megközelítés azt helyezi előtérbe, hogy a művészethez való bármely viszonyulás elsősorban nem szakmai tudáshoz kötött, hanem alapvető és személyes élmény, írja az intézmény. A tárlat a Művészet Malomban március 16-ától 18-áig látogatható, a kiállítást április 4-én és 25-én vezetéssel is meg lehet tekinteni, április 13-án pedig családi délelőttöt rendeznek majd.
Koncert.
Első alkalommal ad koncertet a magyar fővárosban a 40 Fingers. Az olasz akusztikus gitárnégyes, amely számos világsztárral dolgozott már együtt, április 9-én lép fel az Erkel Színházban. Mások mellett Andrea és Matteo Bocelli, Tori Kelly és a Police gitárosa Andy Summers zenélt együtt a 40 Fingers-szel az elmúlt években, az egyedi 4 gitáros átdolgozásaikkal nemzetközi hírnevet szerzett formáció több mint 350 millió megtekintést gyűjtött a közösségi médiában. A 40 Fingers elsősorban klasszikus rock és pop slágereket, valamint film és tévésorozatok zenéit szólaltatja meg újra gondolt változatban. A csapat budapesti fellépése lesz téli-tavaszi európai turnéjuk záró állomása. A 2017-ben indult 40 Fingers tagjai sajátos zenei háttérrel és stílussal rendelkeznek, amely előadásukban és felvételeiken friss és innovatív hangzást eredményez. Repertoárjukban szerepelnek 4 gitáros rock és pop feldolgozások, valamint saját szerzemények, illetve John Williams Star Wars témáinak átirata, az utolsó mohikán, Disney egyveleg vagy a Harry Potter zenéjének válogatása is.
Kiállítás.
Kállai Ferenc Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész a Nemzet Színésze életművébe ad betekintést, tablókon és személyes tárgyakon keresztül születése 100. évfordulója alkalmából. Az a kiállítás, amely nemrég nyílt Budapesten a Nemzeti Színházban. Rátóti Zoltán, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója megnyitón kiemelte, óriási felelősségünk van abban, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk színész óriásainkra. Szonda István múzeológus, a Gyoma Endrődi Kállai Ferenc Népfőiskola alapítvány elnöke elmondta, hogy a kiállítás csak mozaikszerűen tudja bemutatni Kállai Ferenc életművét, de nem is az a céljuk, hogy bemutassák a teljes életművet, hanem az, hogy felvillantsanak belőle érdekességeket. Elhoztunk néhány eredeti tárgyat, amely Kállai Ferenc otthonában volt, a díjait, a leveleit, néhány személyes tárgyat az íróasztaláról, hogy ezzel is felidézzük az ő emlékét, fogalmazott a muzeológus. Hozzátette, hogy a színész alakjának megidézését segítik Keleti Éva fotóművész képei, amelyek Kállai Ferenc 1000 arcát mutatják be a látogatóknak. A képeken Kállai Ferenc nem csak különböző szerepeit játszva, de magánemberként nyaralójának kertjében, feleségének és Bogi nevű kutyájának társaságában is megjelenik. Toldi Balázs a 2025-ös évetkállai 100 emlékévvény nyilvánító Gyuma Endrőt polgármestere emlékeztetett arra, hogy Kállai Ferenc mindig büszkén beszélt szülőhelyéhez való kötődésről. Azt, hogy szülővárosa mennyire büszke rá, jól mutatja, hogy művelődési házat neveztek el róla, művészeti iskola viseli a nevét, szobrot állítottak neki a település egyik főterén, egy évvel ezelőtt pedig átadtak egy kiállító helyet, ahol Feri bácsi és felesége hagyatékát őrzik, és mutatják be a látogatóknak. Kitért arra is, hogy a Kállai 100 emlékév részeként a most megnyílt vándor kiállítás mellett előadásokkal és filmvetítésekkel is megidézik majd Kállai Ferenc életművét Gyuma Endrődön és az ország több pontján. A vándor kiállítás március 14-ig lesz látható a Nemzeti Színházban, a tervek szerint ezt követően a Magyar Színházban majd több vidéki helyszínen is láthatják az érdeklődők.
Koncert. Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Hétfő este a Pesti Vigadóba Joseph Haydn a Teremtés című oratóriuma lesz hallható a Nemzeti Énekkar és a Koncerto Budapest tolmácsolásában. Az előadás részleteiről Fekete Andrea szoprán szólamvezetővel beszélgettem. Ugye egy 18. századi, késői 18. századi műről van szó. Haydnnek is egy késői műve egyben. Pontosan mi is maga a teremtés, milyen hangulatú este lesz ez, mit próbál átadni ez a mű, amit majd itt hallhat a közönség?
Igazából nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez a zenetörténetnek ez a fantasztikus kiemelkedő alkotása elhangzik a Nemzeti Énekkar előadásában, a Koncerto Budapest zenekarral együtt, kiemelkedő neves szólistákkal, Melissa Pötti, Bernhard Berchtold, Thomas Bauer, Vasegyi György, Kossuth és Liszt Díjas karmester vezényletével. Mindenképpen a zenetörténet egyik legkülönlegesebb és legváltozatosabb zeneműve. Én nekem személyesnek kedvencem, mint a történetét, a teremtés történetét, illetően ennek feldolgozását. És hát én úgy gondolom, hogy mind zeneileg, mind hát tulajdonképpen a történetet is ide veszem, egy nagyon érdekes, zeneileg egy nagyon változatos és különleges műről van szó. A barokk és a klasszika stílus jegyei egyaránt felelhetők benne. Ugye Haydnra nagyon nagy hatással volt Handel oratóriuma, illetve Handel oratóriumai, és ennek hatására komponálta ezt a monumentális, grandiózus zeneművet, három részes oratóriumot. 1800. március 8-án hangzott el a bécsi ősbemutató után Budapesten Haydn vezényletével, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dátum, és az, hogy ilyen 225 év után, ugye ismétlen a mi előadásunkban elhangzik a Pesti Vigadóban.
Említette, hogy a kedvenc műve is gyakorlatilag a teremtés. Ez inkább a szakmai kihívásban jelenik meg, vagy a történetben? Igazából most mindkettőt kiemelte. Erre lennék egy kicsit részletesebben kíváncsi, hogy mondjuk szakmailag mi az, ami ebből felemelő lehet, vagy jól eső lehet egy énekesként ebben részt venni, illetve hogy a történetből mi az, ami magával ragadó lehet.
Szerintem az a bibliai történet, a bibliai teremtés történet egyedülálló dolog, és nekem mindig nagy csoda, hogy 6 nap alatt a Jóisten, hogy teremtette meg a Földet, és hogy ezt Haydn zenében is megmutatja, ez meg még inkább különleges dolog, hogy a szavak zenével párosulnak is, ezáltal szerintem a közönség is, és mint előadók is többszörösen a csoda részesei vagyunk. Gyönyörű és könnyed dallamai vannak, fülbe mászó dallamai, amiket nagyon jó énekelni is, mondhatom azt is, hogy balzsam a toroknak. És hát a Nemzeti Énekkar számára ez amúgy is egy nagyon testhez álló feladat, hisz elsősorban oratórium énekkar vagyunk, és ebben mindig minden esetben is szárnyalunk.
Szoprán szólamvezetőként hogy látja osszák ezt a véleményt az énekes társai, a többi hölgy énekes is hasonlóan áll ehhez a konkrét műhöz?
Igen, maximálisan, hát a próbák is ugye most folyamatosan zajlanak, és hát tulajdonképpen lubickolunk a hangtengerben, a gyönyörű zenében, és mindannyiunk számára ez egy hatalmas öröm. Biztos vagyok benne, hogy ez a közönség számára is, és az előadók számára is egy maradandó szép élmény lesz.
És ugye említette, hogy lesz 3 külföldi közreműködője is az estének, velük találkoztak már esetleg, korábban volt már közös munka, vagy ez újdonság lesz most?
Ez újdonság lesz, de ugye említettem Melissa Pötti nevét, hogy ő nagyon fantasztikus, világhírű szoprán énekesnő, és hát ezzel is nagy izgalommal és nagy várakozással vagyunk, hogy velük együtt közösen előadhassuk ezt a művet.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A
Az egykori Pannónia területén elhelyezkedő Balatonnál Galerius több forrás szerint biztosan megfordult. Az ő nevéhez fűződnek a tó körüli, első szabályozási munkák, valamint római lelőhelyek a mai napig fellelhetők a Balaton környékén, például Fenékpusztán. A Balaton ismert formája is a rómaiakhoz köthető. Írásos források bizonyítják, hogy Galerius császár uralkodása idején a 3. század végén annyira megemelkedett a Balaton vízszintje, hogy elárasztotta a parti földeket és a villákat. Ezért a császár csatornát ásatott, hogy legyen útja eltávozni a vízfeleslegnek. Ez volt a mai Sió csatorna előzménye. Érdekesség, hogy a római korban a Balaton vízszintje jóval alacsonyabb volt, mint most. De a víz által borított terület kiterjedtebb és szélesebb volt. Víz alatt állt a Kis-Balaton, a Tapolcai medence, valamint a Fonyódtól délre eső Nagyberek is. Így, ha elképzeljük a korabeli térképet, akkor azon a partvonal öblei, hajlatai nem egyeznek meg a maival. Sokkal több erdő borította a környéket, valamint a települések sem ott helyezkedtek el, ahol ma. A villagazdaságokról felmaradt lelőhelyek egy része ma már a Balaton medrébe esik, mert a vízállás magasabb lett. A szőlőművelés a római kortól fogva ismert a Balatonnál. A déli fekvésű hegyoldalak, a tó közelsége és a Balaton mikroklímája mind-mind kedvezett a szőlőművelésnek. A déli part sokáig elmaradt a Balaton felvidék borvidékei mögött, a Balaton lelle feletti hátságon és a Fonyódi hegyen az uradalmi birtokon voltak nagyobb szőlőskertek. Az Aquincumot az észak-itáliai Aquilerával összekötő hadiút a térségben két párhuzamos nyomvonalon haladt. Az egyik a mai Veszprém-Kapolcs-Tapolca vonalon, a másik pedig a Balaton északi partján. Ez utóbbi a Badacsony oldalában húzódott, majd északnak fordult, ahol kikerülte a mocsaras, vizes Tapolcai medencét. A nyomvonalakat a római villák szegélyezték, napjainkban annak megtalált lelőhelye is jelölik. Ez az út a Balaton nyugati végénél a Fenékpuszta katonai táboron haladt át. A mai badacsonyi római út tehát valóban római alapokkal rendelkezik. Igaz, maga a burkolat már újabb, tehát nem az eredeti utat látjuk. Bár a Balaton jelentése mocsaras, sáros tó, ennek ellenére a ránk maradt írásos források alapján kijelenthető, minden korban kihasználták és felhasználták a Balaton áldásos hatását.